Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A koronavírus járvány legfrissebb fejleményeiről híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy a miniszterelnök szerint az európai energiaválság közben be kell látni, hogy a klímavédelemhez az atomenergia alkalmazása hozzájárul, a gáz pedig átmenetileg fenntarthatónak kell, hogy minősüljön. Erről a keddi kormányinfón beszélt Orbán Viktor.
Azt várjuk, hogy a vita során is, az ottani vita során is nyilvánvalóvá vált elsőprő többség véleményének megfelelő bizottsági előterjesztés nyilvánosságra kerüljön még az év végéig, amely egyértelművé teszi az atomenergia és a gázfelhasználás kérdésére vonatkozó Európai Uniós javaslatokat. Én úgy látom, hogy az atomenergiát ellenzők nincsenek annyian, hogy blokkoló kisebbséget tudnának létrehozni. Tehát azt várom, hogy még az év végéig egy egyértelmű európai álláspont születik arról a bizottság részéről, hogy a nukleáris energia nélkül a klímavédelem nem valósítható meg, és ezért a nukleáris energia az a fenntartható zöld energiák közé kerül besorolásra. És azt is várom, hogy ezen túl azt is kimondja nagy és elsőprő többséggel a bizottság, hogy a gázból nyert energia átmenetileg fenntarthatónak fogadható el. Tehát majd ki kell vezetni, de amíg az nem lehetséges, szemben a szénnel, a gázból nyert energia előállítását célzó beruházások szintén támogathatóak lesznek. A nukleárisak pedig egyértelműen fenntarthatónak minősülnek, és így végre megtörténhetnek azok a fejlesztések mindenhol Európában, amelyek nagy lökést adhatnak a nukleáris ipar fejlődésének. Ma a bankok, miután nincs fenntartható besorolása ezeknek a technológiáknak, vagy nem adnak hitelt az ilyen beruházásokra, vagy csak erőteljes kamatfelárral. Ezt az akadályt most sikerül elhárítani, és végre az energiaellátását Európának hosszabb távon is biztonságba helyezhetjük. Magyarország egy különleges helyzetben van, és Magyarországon 8 éve a háztartások esetében a rezsi az fixált, tehát rögzített áron kapják az emberek, függetlenül a világpiaci ár változásától, ez mindig állandó. És még mindig van, mondjuk úgy, hogy szakmai csata a közgazdász körökben arról, hogy ez helyes vagy nem helyes. Azt biztosan mondhatjuk, hogy most, amikor az árak elrepültek az égbe, a rögzített energiaára épülő rendszer a mosolygós, előnyös arcát mutatja, ez védi meg jelen pillanatban a magyarokat attól, ami Nyugat-Európában általános, hogy kétszeresére és háromszorosára növekedjen a családok kiadása, csak a rezsi tekintetében az elszabadult árak miatt.
Az Európai Uniónak mielőbb ki kell fizetnie minden beígért támogatást Törökországnak az ott tartózkodó bevándorlók ellátásához, mivel Ankarának kiemelt szerepe van a kontinens védelmében, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Törökország visegrádi négyek külügyminiszteri találkozó után. Kalapos Mihály összefoglalója.
A visegrádi együttműködés legnagyobb eredménye, hogy sikerült megakadályozni a kötelező migráns letelepítési kvótákat az Európai Unióban, mondta Szijjártó Péter.
Ahogy telik az idő, ennek a sikeres kiállásnak a jelentősége egyre nagyobb lesz, hiszen egyszerre három földrajzi irányból van nyomás alatt az európai kontinens, és ez a migrációs nyomás a jövőben is sajnos növekedni fog.
23 millió embernek került veszélybe, ugyanis az élelmiszerellátása Afganisztánban. A belső menekültek száma pedig elérte a 4 milliót, tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint a bevándorlást ösztönző nyilatkozatokat vagy terveket meg kell akadályozni, illetve szoros partnerséget kell kialakítani a migrációs útvonalakon fekvő országokkal.
Törökországnak kiemelt szerepe van Európa megvédésében. Törökországnak kiemelt szerepe van abban, hogy további nyomás a Nyugat-Balkánon keresztül ne érkezzen Közép-Európába. Minden túlzás nélkül állíthatom tehát, hogy Magyarország déli határának megvédése Törökországban és Törökországgal kezdődik. Éppen ezért Magyarország szorgalmazza, hogy az Európai Unió minden korábban általa ígért összeget fizessen ki Törökországnak a migráció elleni küzdelem jegyében. 6 milliárd eurót ígértünk Törökországnak.
A török kormány eddig mintegy 40 milliárd dollárt költött az országban tartózkodó migránsok ellátására, mondta Szijjártó Péter, aki szerint az Európai Uniónak támogatnia kell a török határvédelmi intézkedéseket. A külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, hogy a magyar kormány ellenzi, hogy az Európai Unió megkösse az úgynevezett poszt-kotonui megállapodást 79 afrikai, karibi és csendes óceáni országgal. Mevlüt Çavuşoğlu török külügyminiszter arról beszélt, hogy 2014 óta országa látja el a legtöbb menekültet a világon, ezért fontos az afganisztáni helyzet rendezése. Jan Lipavsky, új cseh külügyminiszter elmondta, hogy Ankara kulcs szerepet játszik a migráció kérdésében, az illegális bevándorlás elleni küzdelemben. Lengyel kollégája Zbigniew Rau egyebek mellett az EU nyugat-balkáni bővítési folyamatának felgyorsítását sürgette, illetve a visegrádi államok és Törökország közötti gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségeket méltatta. Ingrid Brockova, szlovák külügyi államtitkár pedig arról beszélt, hogy meg kell akadályozni, hogy Afganisztán ismét terrortámadások és migrációs hullámok kiinduló pontja legyen. Kalapos Mihály, Inforádió, 88,1.
Vladimir Putyin katonai technikai választ helyezett kilátásba az állítólagos nyugati agresszió miatt. Az orosz elnök mindezt azután jelezte, hogy a NATO és a nyugati országok is nemet mondtak Moszkva biztonságpolitikai követelésére, hogy gyakorlatilag számolják fel a kelet-közép-európai NATO bázisokat. Szvetnik Endre összefoglalója.
Nincs olyan nap, amikor valaki valahol ne tenné fel a kérdést. Megtámadja Oroszország a nyugati szövetségesek által támogatott Ukrajnát, és ha igen, akkor mi lesz? Moszkva, amely úgy érzi, hogy a nyugatiak hitszegő módon határaihoz terjeszkedtek a NATO bővítésével, egy biztonsági tervet nyújtott be. Nehéz volt elképzelni, hogy bárki is komolyan venni a követelést, hogy a NATO erőit vonják vissza az 1997-es határok mögé, azaz a később tagállammá vált Magyarországról, Csehországból, Lengyelországból és az utánuk belépett volt kelet-európai országok területéről. Miközben a nyugat már hetek óta kongatja a vészharangot, hogy az ukrán határon történő orosz csapatösszevonás a háborús készülődés jele, Vladimir Putyin orosz elnök kedden szintén emelte a tétet. Ha nyugati kollégáink folytatják agresszív hozzáállásukat, akkor megfelelő katonai technikai választ adunk, és keményen reagálunk a barátságtalan lépésekre. Mondta minden korábbinál fenyegetőbb hangnemben a Védelmi Minisztérium ülésén. Azt is hozzátette, hogy Moszkva úgymond nem akar fegyveres konfliktust vagy vérontást, de minden joga megvan fellépni, hogy biztosítsa az ország biztonságát és szuverenitását. A keménykedő megjegyzések között az is elhangzott, hogy Oroszországnak úgymond elege van az Egyesült Államoknak a nemzetközi jogterén folyó manipulációiból. Mindenféle indokkal, benne a nemzetbiztonságuk fenntartásának indokával több ezer kilométerre lépnek fel az országuk területétől. Amikor meg zavarja őket a nemzetközi jog vagy az ENSZ alapokmánya, akkor kijelentik, hogy az előregedett és nem kell. Amikor megfelel az érdekeiknek, akkor egyből a nemzetközi jogi normákra és az ENSZ kartára utalnak. Putyin ezek után felemlegette, hogy úgymond az Egyesült Államok bővítette a NATO-t és kilépett a rakétavédelmi egyezményekből. Más lépéseket is tettek, minden bizonnyal az úgynevezett hidegháborús győzelmüket követő eufóriában, de közben pontatlanul értékelték a helyzetet, mondta. Az orosz elnök ismét azt emlegette, hogy Moszkvának hosszú távú, jogilag kötelező érvényű biztonsági garanciákra van szüksége. De hogy ezek mit érnek? Szerinte nem sokat, mert az USA úgymond könnyen kilép bármilyen nemzetközi szerződésből. Közben a brit Financial Times azt írta, hogy a legtöbb nyugati állam számára teljesíthetetlenek és a valóságtól elrugaszkodottak az orosz biztonsági terv követelései, de a szövetségesek kénytelenek lesznek tárgyalni Moszkvával. A lapnak név nélkül nyilatkozó NATO diplomaták szerint, ha egyszerűen nemet mondunk, nem lesz esélyünk a párbeszédre, amiből probléma lesz. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy január 9-éig biztosan nem enyhítenek, de nem is szigorítanak a koronavírus megfékezését célzó jelenleg érvényben lévő intézkedéseken Szlovákiában. Eduard Heger kormányfő szerint ennek az az oka, hogy még mindig magas a kórházban lévő koronavírusosok száma. A miniszterelnök arra figyelmeztet, hogy a kormány további anyagi ösztönzést nem vet be annak érdekében, hogy az emberek oltakozzanak. A vakcinázásnak a következő lökést a kötelező oltás bevezetése adhatja meg. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Annak ellenére, hogy enyhén csökkent a COVID-19 betegek száma a szlovákiai kórházakban, a pandémia elleni intézkedések január 9-éig nem változnak. Örülök, hogy csökkent a kórházban kezelt páciensek száma, de a kórházak leterheltsége így is magas, és biztosra vehető, hogy az egészségügyi dolgozóknak sem volt idejük pihenni, jelentette ki Eduard Heger szlovák kormányfő, hozzátéve, hogy Vlagyimir Lengvarszky egészségügyi miniszter is egyetért abban, hogy a jelzett időpontig ne változtassanak a jelenleg érvényben lévő járványügyi szabályokon. A miniszterelnök úgy véli, hogy a 60 év felettiek kötelező oltásával jelentősen változna a kórházak helyzete. Szerinte nagyobb értelme van ezt a korosztályt beoltatni, mintha egyes szakmák képviselőivel tennének hasonlót. Egyúttal kizárta, hogy a jövőben ismét anyagiakkal ösztönözzék az időseket arra, hogy felvegyék az oltást. Eduard Heger hétfőn vette fel a védőoltás harmadik adagját, majd úgy tájékoztatott, hogy a január 9-i dátum után az ország nagy eséllyel visszatérhet az úgynevezett COVID-automatához, amely alapján az oltatlanokkal szemben előnyt élvezhetnek az oltottak, de minden enyhítés az Omikron variáns elterjedésének a függvénye lesz. Abban az esetben ugyanis, ha karácsony és új év után jelentősen nőni fog az új fertőzöttek és a kórházi ellátásra szoruló betegek száma, enyhítésekre biztosan nem számíthatnak Szlovákia polgárai. Boris Kollár házelnöknek ugyanakkor megegyezik a véleménye Richard Sulík gazdasági miniszterével, mindketten az éttermek és bárok kinyitását sürgetik, melyek november 25-től zárva tartanak.
Ale musím upozornit, že keď nám udre Omikron, tak budeme sa musieť k tomu zodpovedať.
Egyúttal arra kell figyelmeztetnem, hogy ha elterjed az Omikron variáns, akkor felelősség teljesen kell hozzáállnunk az enyhítésekhez, fogalmazott a szlovák parlament, s egyben a koalíciós Zmerodina párt elnöke. A mielőbbi újranyitás leghangosabb sürgetője a gazdasági miniszter. Richard Sulík kijelentette, hogy a kórházban ápolt betegek számának csökkenését látva az Omikron mutáns miatt nincs oka pánikra, sőt a szigorítások enyhítése is elképzelhető. Elmondta, hogy a karácsonyi ünnepek során kissé megnyugodnak a kedélyek, és amint reális adatok állnak majd rendelkezésre, a kormány lépni fog. Peter Pellegrini ex-kormányfő, a Klassz párt vezetője hangsúlyozta, hogy minden intézkedésnek logikusnak kell lennie. Szerinte az éttermeket és bárokat meg lehetne már nyitni a beoltottak, a betegségen átesettek és a friss negatív tesztet felmutatni tudók számára, és azt kérte, hogy a kormány végre fogadjon el egy kárpótlási törvényt a gasztroszektorban vállalkozók számára. Már tavasztól erről beszélünk, a második hullámtól kezdve, jegyezte meg az ellenzéki politikus. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
A brit kutatókat meglepte, hogy a koronavírus Omikron variánsa nem teljesen úgy fertőzi meg az emberi sejteket, mint a korábbi vírustörzsek. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Miközben a brit egészségügyi szakértők és kormánytanácsadók attól tartanak, hogy a szélsebesen terjedő Omikron miatt napi több ezer ember kerül kórházba, a tudósokat a variáns sajátos viselkedése hozta lázba. Az egyik elismert brit szaktekintély a hangzatos nevű új és megjelenő légúti vírusfenyegetés tanácsadó csoport, a NERVTEC tagja azt mondta, hogy folyamatosan új dolgokat tudnak meg az Omikronról. Bár a jelenlegi elfogadott szakvélemény az, hogy a variáns gyorsabban fertőz, de jobbára enyhébb megbetegedéseket okoz, mint elődei, Ravi Gupta professzor figyelmeztetett. Komoly aggodalomra ad okot, hogy az Omikron nyomán megnőhet a megbetegedési és halálozási ráta. Néhány héttel ezelőtt, mindössze pár esettel induló debütálása óta napi 12 000-re ugrott a briteknél az Omikron fertőzések száma. Egyedül Londonban már 10 000-nél több esetet regisztráltak, és ez csak a jéghegy csúcsa, mert a szakértők azt mondják, hogy jóval magasabb lehet az Omikron fertőzési adat. Gupta professzor a Sky News-nak nyilatkozva elmondta, nagyon nagy számú embert fog érinteni, mert annyira fertőző. Ez potenciálisan térdre kényszerítheti az egészségügyi szolgálatot, tehát kritikus helyzet elé nézünk. Ezért is tartott rendkívüli ülést a brit kormány, ahol a már minden irányból támadott Boris Johnson miniszterelnök ellenállt a nyomásnak, és nem volt hajlandó karácsony előtt rendkívüli lezárást elrendelni. A tudósok szerint egyértelműen hibázott. Közel 100 lázadó konzervatív képviselő azonban már így is kész főnöke fejét venni, mert további súlyos szigorításokat már nem viselnének el. Gupta, a Cambridge-i Gyógyító Immunológiai és Fertőzőbetegségek Intézet professzora közben azt mondta, a tudósokat bizonyos mértékben meglepte az Omikron néhány sajátossága. Egyes kísérleteink arra utalnak, hogy a vírus változtatott azon, ahogy megfertőzi a sejtjeinket. Úgy tűnik, ez potenciálisan a mutációk eredménye, és előfordulhat, de ne vegyük biztosra, hogy a deltához képest más lett a profilja. De még ha kicsit gyengébb is, a hatalmas számú fertőzés miatt látunk majd olyan embereket, akik nagyon betegek lesznek, mondta. És hogy elgyengül-e a koronavírus? Gupta szerint nem. A változások miatt nem számítunk arra, hogy hirtelen ártalmatlanná válna. Nem kéne így értelmezni a munkánkat, de annyit mondhatok, hogy állandóan tanulunk valami újat róla. Nagy-Britanniában eddig 12 Omikron fertőzött halt meg, további 104 van kórházban. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Súlyosan hibás az Egyesült Államok közel-keleti drónkampánya, amely a rossz hírszerzési adatok és célmeghatározás miatt több száz polgári lakos halálát okozta, állítja a New York Times tényfeltáró anyaga. Svetnik Endre összefoglalója.
Kabul nyári eleste idején, amikor a nyugati országok azzal voltak elfoglalva, hogy kimenekítsék polgáraikat és afgán dolgozóikat, a külvilág gyorsan elfeledte az augusztus 29-i dróncsapást. Ebben 10 családtag vesztette életét. Először az volt a magyarázat, hogy a kabuli reptéri káosz közepette merényletet elkövető iszlám állam egyik militánsára csaptak le. Csak hogy Zamaraj Ahmadit tévesen nevezték meg az iszlám állam tagjaként. A férfi egy nyugati jótékonysági szervezetnek dolgozó segélymunkás volt. A hibás döntés 7 gyerek életébe került, amikor a család udvarán álló kocsiba becsapódott egy Hellfire rakéta. Az amerikai hatóságok kártérítést ígértek, de konkrét felelősöket nem akartak bíróság elé állítani. Ahmadi esete csak egy a New York Times által megszerzett Pentagon dokumentumok között, amelyek alap szerint arra utalnak, hogy az amerikai drónháborúk súlyosan hibás hírszerzési anyagokra és hibás célmeghatározásra épültek. Ennek eredménye az lett, hogy több mint 1000 polgári lakos halt meg. Egyetlen egy aktában sincs nyoma a felelősség elismerésének vagy fegyelmi eljárásnak, írta alap. Bár egyes esetekről beszámolt a sajtó, a Time szerint néhány százal kevesebb polgári lakos halálát említették nyilvánosan. A lap több olyan esetet is említ, amikor bár civileket öltek meg a dróncsapások, az amerikai hatóságok semmilyen hibát nem ismertek el. Például Tokár szíriai falu határában egy 2016 júliusi dróncsapás utáni jelentések szerint 85 militáns öltek meg, valójában azonban 120 falusit. Alapjelentés szerint a rossz minőségű vagy pontatlan megfigyelési felvételek nagyban hozzájárultak a hibás cél meghatározáshoz. Közben az amerikai támadások polgári túlélői gyakran fogyatékossággal élnek együtt, amit drága pénzen kéne kezelni, de kevesebb, mint 1 tucat kapott bánatpénzt. A New York Times az ügyben megkérdezte Bill Urban századost, az amerikai központi parancsnokság szóvivőjét. Ő azt mondta, hogy még a legjobb technológia sem garancia arra, hogy ne történjenek hibák. Szorgalmasan dolgozunk, hogy elkerüljük az ilyen eseteket, és sajnáljuk, ha ártatlanok halnak meg, fogalmazott. Az ügy nem vett jó fényt a megosztott Amerikában a progresszívek hősének kikiáltott Barack Obama ex-elnökre, aki a történelem legprecízebb légikampányának nevezte a dróncsapásokat, amelyekkel úgymond minimalizálták a polgári áldozatokat. Obama jogászai ráadásul találtak egy jogi formulát a polgári halottak számának mérséklésére. A drón csapás övezetében tartózkodó összes katonai korú férfit ellenséges harcossá minősítették, függetlenül attól, hogy civilek voltak-e, ha csak később egyértelmű hírszerzési anyag nem igazolta ártatlanságukat. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Úgy tűnik, befejeződött az izlandi vulkán kitörés és a Las Palmas szigetén zajló kitörésnek is vége. Az Inforádió reggelinfó című műsorában kérdeztem Harangi Szabolcs vulkanológust, az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézetének igazgatóját.
Most éppen nem zajlik semmi, legalábbis a felszínen. Tehát ugye azt azért fontos hangsúlyozni, és mi is így állunk ez a vulkáni természethez hozzá, hogy azért a vulkáni működésnek van egy alsó, nem látható része, tehát hogy mi zajlik a felszín alatt. Tehát például Izland esetében azért a Reykjanes félszigeten most is vannak arra jelek, hogy van magma mozgás, de ez a magma mozgás nem elegendő ahhoz, hogy a felszíne is jöjjön. La Palma esetében pedig vannak földöngések, de ezek már inkább az mondhatni ugye az utómunkálatok, tehát a magma feljött, és a kőzettest az átrendeződik, hogy lezárjon minden rést, mert ez így jó, így helyes, és ehhez járulnak földrengések.
Mekkora földrengésnek járulnak ehhez, és egyáltalán a földrengések minőségéből lehet-e arra következtetni, hogy mi lesz a felszínen egy hét, egy hónap, egy év múlva?
Hát a földrengésekből azért ki lehet sok mindent olvasni, tehát most, amit La Palmán látunk, az, hogy sokkal kisebbek ezek a rengések, mint korábban voltak, és a mennyiségük is lecsökkent. A másik fontos dolog, hogy nincs földremegés. A földremegés az egy folyamatos, oszcillációs remegés, amely a magma mozgásához kapcsolódik, tehát ezeket látjuk, hogy ilyen nincsen, és ami zajlik, az a kőzettestek átrendeződése, tehát ez kőzettest elmozduláshoz kapcsolódó piciny földrengések. Az is egy fontos dolog, hogy amikor zajlott a vulkáni működés, akkor azért a földrengéseknek a nagysága, az sokszor érezhető is volt. Ezeket nem érzik már a ott lakók szerencsére, tehát lehet azt mondani, hogy minden megnyugodott. És ugyanaz a helyzet Izlandon is. Voltak ott is olyan időszakok, amikor egy-egy helyen elindultak kisebb földrengések, de nagyobb számban, aztán ezek abban maradtak. Tehát azt lehet mondani, hogy most úgy év végére azt gondolják a vulkánok, hogy most egy kicsit azért kellene pihenni, átadni az időt az ünnepi hangulatnak, tehát most mind a két helyen elcsitultak a kitörések.
A tudománynak mit adott ez a két hosszú kitörés?
Azt mondom, hogy rengeteg, nagyon fontos tapasztalatot, csak belegondolva abba, hogy napról napra lehetett követni mindkét helyen azt, hogy mi zajlik. És azért ez nem egy unalmas, ugyanúgy zajló esemény, hanem azt lehet mondani, hogy szinte naponta változott az, hogy hogyan zajlik a működés. La Palma esetében is, de elmondhatnám ugyanezt Izland esetében is, hogy egyszer robbanásos esemény és lávaöntő működés is. Mindegyiknek más-más a mechanizmusa és más-más a veszély, ami ezzel jár. És az, hogy ennek mi a lefolyása, ez rendkívül fontos tapasztalatot ad arra, hogyha egy ilyen történik egy sokkal nagyobb népsűrűségi területen, mint például új-zélandi Auckland vulkáni területen egy ilyen lezajlik, akkor az hogyan és miképpen álljanak hozzá a szakemberek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus lehetőség volt a tudomány számára, és nagyon sokat tanultunk mindebből.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.